írás kényszerét akkor, azon az elsős délutánon ízleltem meg először.
Valamikor titokzatos mélységeket nyitott meg előttem a könyv. A történelem regény volt, a földrajz útleírás, a természetrajz vadászat, az olvasókönyv pedig muzsika. Elfelejtjük, hogy emberek mennek el mellőlünk, de a jó könyvet épp úgy nem felejtjük el, mint önmagunkat. Szeretem a könyvet, és hiszek benne. Sokszor tudom, hogy nem igaz, de arra gondolok, hogy az a másik, aki írta, álmában vagy ébren úgy láthatta, ahogy leírta. Kerestem vajákos könyvek tudását, és igazolni akartam mámoros öreg hazudozókat, akik hittek álmaikban és igaznak feledett füllentéseikben. Hittem Matula tanítómban és mesteremben, a vadőrben, aki fűből, fából, náthából, tyúkszemből, szélből és napsütésből, holdudvarból és rókaugatásból mindent megjósolt, és ezen jóslatok vagy beváltak, vagy sem. Hittem, mert hinni akartam. És nem röstellem bevallani, hogy embernyi ember voltam már, amikor elhittem a könyvnek, hogy a rókavadászathoz nem kell más, csak hering. Semmi az egész, mondta a könyv. A róka úgy megy a hering szagán, mint a húznák, te leülsz a megfelelő sarkon, a többi jön magától. Megvettem a heringet, zsinegre kötöttem, és húztam a zsineget, hátra-hátra tekingetve, hogy jön-e a róka. Az ugyan kissé elgondolkoztatott, hogy a magyar róka hol szokott rá a norvég vagy svéd heringre, és ugyan miért nem jó neki a hazai ponty, de hát így írta a könyv. Volt időm gondolkozni, mert a róka nem jött. Már a denevérek csapdostak a fejem körül, mikor kihúzódtak bennem az idegek. Valami jött felém a hering vonszolékán. Egyre közelebb jött, úgy szedte a lélegzetet a hering nyomán, mint a vízbefúló. Meg kell lőni, mondtam magamban. És meglőttem. Úgy lőttem oldalba, hogy megsenyekkent a szomszéd birtokos drága pénzen hozatott farkas kutyáját. Elég gondom volt az eltüntetésével, s ráadásul még sietnem is kellett, mert tudtam, hogy Matula rövidesen előkerül a puskalövésre. Neki pedig nem vallhatom be a szégyent. Bedobtam a kutyát egy szakadékba, mire visszaértem, ott állt Matula.
Adjon Isten, maga lédezett?
Olyan hirtelen jött a róka, elhibáztam, biztos elhibáztam, láttam a túlsó oldalon szaladni.
Aha, ha nem fenebüdös van itt, tám belenyúlt valamibe.
Dehogy, Matula bácsi, heringet ettem, annak van ilyen átható szaga.
Hallja, hogy maguk mit meg nem esznek. Hát a macskát miért nem lövim meg?
Hm? Macskát? Csak nem lövöldözök macskára.
Pedig az a jó.
Mire jó?
Rókára. Nem heringgel kell a rókát becsapni, hanem macskával. Pörkölt macskával.
Hm. Pörkölt macskával? Hát ezt honnan tudja Matula bácsi?
Mikor ilyen legényke voltam, én is eljátszogattam heringekkel, meg ilyenekkel.
Mi az, hogy ilyenekkel?
Hát például a csirkebé, a se kutya, arra is megjön a róka.
Hát még mi jó?
Marhavér.
Milyen marhavér?
Jól kérdi, mert hogy a marhavér nem mindig jó, csak a téli. Kimegy az ember hajnalba vágó hídra, ott megveszi a marhavért, de mondom, az csak télen érvényes.
Mondanék valamit, Matula bácsi.
No, csak mondja.
Van nekem egy könyvem. Abban ez mind le van írva. De szóról szóra, ahogy most elmondta.
Meg lehet. De azért csak a pörkölt macska legjobb.
Az is benne van. Meg kell pörkölni a macskát szőröstül, bőröstül. Így áll a könyvbe.
Úgy. Ám bár sokat hazudnak a könyvek. Én ugyan kézbe nem vennék egyet se. Meg az is lehet, hogy aki írta, tőlem hallotta, jártak ám itt mindenféle urak, olyan félbolond is, aki könyvet írt.
Hittem Matulának. Minden szavát szentírásnak vettem. Hanem néhány nap múlva valamiért visszamentem a szobámba, amit akkoriban Ferkó, Matula unokája takarított. Hirtelen megálltam, mert valami halk beszédet hallottam a szobámból. Beleskeltem az ablakon, hát látom, hogy ott ül Ferkó az ágyam szélén, és félhangosan olvassa. A vidra igen óvatos állat. A tányérvasat olyan helyen rejtjük el, ahol a vidra a partra kimászik. Hely, vén Matula! Hát innen a tudás! De sosem mondtam meg neki. Annyi jó órát szerzett fiatalságom ragyogó napjaiban, hogy ilyen kicsiség nem ronthatta meg barátságunkat.
De a könyvet azóta még jobban szeretem, mert Hold betűiben benne van minden, ami elmúlt, és minden, ami lesz. Fiatal koromban írtam néhány elbeszélést Matuláról, de hogy két kötetre valót miért nem írtam róla, arra csak sokkal később jöttem rá. Mert olyan az ember, amik fiatal, csak előre néz, oldalt se nagyon, hát még hátra. Aztán múlik az idő, s ráébredünk, hány könyvet nem olvastunk el, csak olvastuk, hány tájat nem néztünk meg, csak néztük, s hány embert nem értettünk meg, csak hallgattuk. Csak hogy akkoriban ezt még mind nem tudtam, mert az igazat megvalva mással voltam elfoglalva. Hogy mivel, arról Mátyás tudhatott a legtöbbet.
Ha tavaszi délelőttön vagy őszi hajnalban elkiáltotta valaki magát a völgyben, Mátyás, valahol nét hahót kiáltottak az erdős domboldalakról. Nyáron néha elmaradt a visszhang, mert Mátyás a cséplőgép körül volt elfoglalva, vagy olyan mélyen aludt valahol a patakparton, hogy nem ébredt föl, mert előtte való nap valahol muzsikálnia kellett. Mátyásra mindig szükség volt, mert ő volt a postás, ami nem jelent közönséges levélhordót. Azt is mondhatnám, hogy Mátyás maga volt az Eleven posta. Nem csak hozta, de vitte is a leveleket, csomagokat, üzeneteket, és néha annyi megbízással talpalt a szomszéd városkába, hogy más az összeírásba is belefáradt volna. Ő nem írt föl semmit. A betű ismeretlen jószág volt előtte, de nem felejtett el semmit. Kabátja egyik zsebében volt a főerdész pénze, akinek puskapor kellett, s brillantin. Másikban a tanító kisasszonyé, aki levélpapírt hozatott meg valami kenőcsöt. A harmadikban meg az én levelem. Fontos levél, 5 pecsét volt rajta, és a doktorék kislánya nem sajnálta érte a pálinkát. Egy napon észrevettem, hogy Mátyás új kunyhót rakott a domboldalon. Aztán az is föltűnt, hogy ami pénzt levélhordásért, mi egyébért kap, mindjárt beköti valami kendőfélébe. Nem álltam meg soká, kikérdeztem, mire készül. Megházasodom, mondta. Kell a pénz. 500 az asszonyért, meg valami a költségekre. Az asszonyért? Hát nálunk az a szokás. Elég rossz szokás, mondtam. Aztán szép legalább. Mátyás csak legyintett. Szegény ember vagyok én, nem válogathatok. De azért úgy mosolygott, mint aki jó vásárt csinált. Lassan tél lett. Ilyenkor a gazdaember jobban ráér, nem volt szükség levelezésre, magam jártam be a doktorékhoz. Egyik este, amint hazafelé baktattam, valami apró kis fény csillant meg a domboldalon. Mátyás kunyhója, gondoltam, és a fény, meg valami halk muzsika szó odacsalt. Tenyérnyi kis törött üvegdarab volt az ablak. Beleskeltem rajta. A kemencében